Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket Észak-Komáromból, Mária Rádió stúdiójából, ahol tényleg egy szép napos időjárás nézhetünk, és sokkal kellemesebb lesz így remélem mindenkinek, hogy együtt tudjuk folytatni itt a óráinkat, elmélkedve az oltári szentségnek az eukarisztia titkáról. Az elmúlt héten Luther Márton tanításáról, mondhatnánk tévtanáról beszéltünk, elmélkedtünk az oltári szentségről, amikor Luther addig a pontig jut el, hogy egyrészt azt mondja, hogy a kenyér kenyérré marad, és valamilyen módon van ott jelen Krisztus, másrészt a oltári szentségnek a funkcionalitását, tehát azt hogyan használódik, mivel már nem hisz abban, hogy Jézus valóságosan jelen van, valamilyen módon mondja, hogy ott van, de már nem mondja, hogy ez Krisztusnak a teste, azt mondja, hogy ez egy kenyér, amelyben Krisztus jelen van. És az nem ugyanaz, persze, erről beszéltünk az elmúlt héten, és ennek a következménye az, hogy már a úgynevezett, nem is mondhassuk, az Úr vacsorájának a ünneplése, az már csak abból áll össze, hogy elkészül a pap és a közösség átváltoztassák valamilyen módon ezt a kenyeret, és magukhoz veszik, mivel már nem hisznek úgy, hogy Krisztus, ez Krisztusnak a teste, hanem csak Krisztus valamilyen módon jelen van, ami nem ugyanaz. Persze maradhatnánk csak elméleteknél. Az elmúlt héten ígértem, hogy ma Calvin tanításával fogunk foglalkozni, de tegnap kaptam ilyen ihletet, sajnos részt vettem, utaztam és részt vettem egy olyan szentmisén, amelynek a rossz példája segíthet minket jobban megérteni, hogy miért fontos a helyes katolikus tanítás, miért fontos, hogy a hitünk kristály tiszta legyen az oltári szentségben. Mert ha az az ellenkezője lesz, és tehát valamilyen módon protestantizálódik, luteranizálódik a mi hitünk az oltári szentségben, akkor a következményei katasztrofálisak. Nem is gondoltam volna, néhány héttel ezelőtt volt Barsi Balázs atyának egy cikkje, amelyben úgy nevezett bolond miséről beszélt. Ez a történet valahol Ausztriában vagy Németországban történt, ahol a szentmise során több furcsaság is megtörtént. Többek között valami bohóc bemutatásról volt szó, és egy szóval mindenki odament, magához vette az oltári szentséget, és ilyen dolgok történtek meg. Barsi Balázs atya nagyon keményen reagált, már csak az a név, hogy bolond mise, de nagyon, tényleg nagyon kifejező ez a megnevezés, mivel ez valami katasztrofális, és ha valami ilyesmiknek vagyunk a tanúi, hogy a szentmisében már nem azt tanáljuk, amit kellene, akkor mondhatnánk, hogy egy protestantizációról van szó, a hitünknek, a szentmisének a protestantizációjáról. Miről van itt szó? Ha már én nem hiszem, hogy a szentmise az egy áldozat, Krisztus Urunknak az áldozata a világ megváltásáért, akkor éppen az fog maradni, hogy a szentmisét leminimalizálom arra, hogy egy vacsora. De ahogyan Charles Journet bíboros teológus is mondja, az igaz, hogy a eukarisztia, a szentmise az egy vacsora, de az egy áldozati vacsora. Krisztus odaadja életét a világ megváltásáért, és Krisztus halála nélkül nincsen megváltás. Ennek a megváltásnak a gyümölcseihez, mint minden szentmisében részt veszünk és hozzájárulunk. Azért, éppen azért, mert Krisztus kereszthalála, szenvedése és feltámadása újra megnyilvánul a szentmise áldozat bemutatásában. Ott van jelen. Én, mikor a szentmisén részt veszek, Krisztus kínhalálán és keresztre feszítésén veszek részt. amelynek a konzekvenciója lesz Krisztusnak a feltámadása. Drága testvérek, arról beszéltünk, hogy Luther számára a úrvacsorája az csak egy csupa vacsora, ott már Krisztus valóságosan nincs jelen. Krisztus egyszer meghalt a kereszten, s többet már nincs szükségünk az ő szenvedésére. Persze tökéletes volt ez a kereszthalál, de a mi katolikus hitünk alapján ez a kereszthalál újra valamilyen módon megnyilvánul, megjelenül a Szentmise áldozat bemutatásának során. Tehát, ha mink azt fogjuk hinni, amit Luther, akkor már tényleg nincs okunk rá, hogy az oltári szentség előtt maradjunk, vagy aztán tényleg térdre boruljunk, vagy fegyelmezetten viselkedjünk. És így, hogy ne legyek csak elméleti, visszatérnék a tegnapi élményemhez, amikor részt vettem egy úgynevezett gyerek szentmisén. Drága testvérek, már csak ez a kifejezés borzasztó. Milyen az a gyerek szentmise? Ilyen valami nem létezik. A szentmise az szentmise. A szentmise az a Krisztus Urunk áldozatának a bemutatása, a pap személye által az oltárnál, a templomban. Tehát olyan, hogy gyerek szentmise nem létezik. A legborzasztóbb, még eltérve az énekeket, amik abszolút felsődleges, egy szóval borzasztó énekekről volt szó, amiket tegnap hallhattam, semmi köze a szentíráshoz, tényleg ilyen felületes kifejezéseket körbe-körbe, zajba énekelve, semmi köze ennek a liturgiának a mélységéhez, akkor eljött annak a pillanata, hogy prédikáció, szentbeszéd, és a pap elhagyja a szentét. Ez szigorúan a szentmise előírások által meg van tiltva. A pap nem hagyhassa el a szentét, amíg a szentmise áldozat bemutatása tart, mivel a szentmise áldozat bemutatása az oltárhoz vonatkozik. Az oltáron nyilvánul meg a szentmise áldozatnak a bemutatása. Evvéget az egyház szigorúan tiltja eztet. Nem hagyhassa el a prédikációra a szószéket a pap a szentmise áldozat bemutatás közben. Annál kevésbé, hogy járkáljon a gyerekek között, és dialogálva végezze ezt a szentbeszédet. Mert ennek már semmi köze a katolikus hithez. A katolikus hit számára a szentmise az egy áldozat, és a szentbeszéd, a prédikáció az Istennek, a szavának a magyarázata, ahol az egyház beszél a püspökön, mind a apostoloknak a utódain át, és a pap a püspököt szolgálja, segíti. A pap a püspöktől van küldve, hogy segítse őt apostoli küldetésében. Tegnap egyik atya, aki mondta ezt a szentmisét, arról beszélt, hogy neki is van apostoli vonatkozása azáltal, hogy őt is egy püspök szentelte fel, de ez nem igaz, mert neki nincs a papságnak a teljességében része. A szó szoros értelmében a pap az a püspök, mert a papságon részt vettek teljességében az apostolok, és az apostolok utódai a püspökök. És a pap megkapta azt a lehetőséget, a pap szentelés által, hogy részese lett Krisztus papságán, de nem lett részese Krisztus papságának a teljességén. Evvéget mindig a pap csak azért van, hogy szolgálja a püspököt, mert a püspök nem tud mindenhol jelen lenni. És ez nagyon fontos, de nem annyira lényeges, mint a többi következő dolgok, tehát szabadon járkálva, templomba, aztán könyörgések, gyerekek ugrálva, olyan hülyeségeket imádkoztak, Még nem is beszélek róla, hogyan viselkedtek a szentmise közben, aztán még panaszkodott a atya minisztrásokra is. De ez nem lehet, hát a minisztrások úgy viselkednek a gyerekek, ahogy a Szent Mise be van nekik mutatva. Ha Szent Miséből egy cirkuszt fogunk csinálni, akkor ne csodálkozunk, hogy a gyerekek úgy fognak viselkedni a templomban, mint egy cirkuszban. Ha a gyerekeknek úgy fogjuk bemutatni a Szent Misét, mint egy Szent Mise áldozaton való részesülést, akkor úgy fognak a gyerekek viselkedni, mint egy Szent Mise áldozaton, aki részt vesz. Mert aki felfogja, hogy Krisztus áldozatán vagyunk részesek a Szent Mise során, akkor az nem fog bohóckodni, fel fogja fogni a komolyságát a Szent Misének. Drága testvérek, tényleg olyan látványról volt szó, hogy az ember akkor azt mondta, hogy ha ilyen Szent Mise véget vagy lenne, akarna az ember pappá lenni, vagy katolikussá, akkor azt mondaná, hogy tegyük a hitet félre. Semmi köze ennek a katolikus hithez, és ahogyan Barsi Balázs atya is ezt mondta, ez Krisztus kereszt halálának a meggyalázása az ilyen Szent Mise. Nagyon komoly dolgokról van szó, de ezek a dolgok abban magyarázódnak meg, éppen tegnap véletlen módon ez a atya az oltári szentséget próbálta magyarázni a gyerekeknek. De csak addig a pillanatig jutott el, hogy az oltári szentség, az eukarisztia, az a utolsó vacsorának a megismétlése. És ha számomra az oltári szentség az utolsó vacsorának a megismétlése, két konzekvenció maradt fel. Az első, nem vagyok katolikus, mert ez nem így van. Krisztus Urunk, mikor azt mondta, ez az én testem, ez az én vérem, akkor már valóságosan testről és vérről volt szó, mert ő, mint az örök ige, amely által minden teremtve volt, amikor valamit mond, az úgy van. Az ő igéje, Krisztus Urunknak a szava, az teremtő szavak. Tehát ezáltal már ott jelen van az az áldozat, amely véres módon nagy pénteken nyilvánult ki. Ez az első dolog. A másik dolog, hogy aztán úgy is néz ki az egész, nem is tudom, hogy lehet-e szentmisének, liturgiának nevezni, ha bár tudjuk, hogy, hogy az rendben volt bemutatva, mivel egy felszentelt papról, és aztán a átváltoztatás szavait és a kánonnak a szavait úgy ejtette ki, ahogy az a misszáléba elő van írva, de annak ellenére valami megrendítő élmény. Úgyhogy lássuk, drága testvérek, ha eltorzul a katolikus hitünk, tehát az a hit, amelyet Krisztustól kaptunk, akkor milyenek lehetnek ennek a következményei. És éppen, hogy még ezt jobban tudjuk illusztrálni, rövid szünet után vissza fogunk térni John Henry Newman, boldog John Henry Newman bíboros életére és írásaira, amelyek úgyszintén ebben megvilágosíthatnak minket.
Ensemble prions le Christ Seigneur, qui intercède pour nous auprès du Père.
Father, have mercy on us.
Kyrie.
Drága testvérek, ha valaki szeretne hozzászólni mai műsorunkhoz, az teheti a 00421-357-72-72-72-es telefonszámon, 00421-357-72-72-72-es telefonszámon. És mostan még nem fogom abba hagyni, tényleg milyen nagy hálával vagyok eltelve avvéget, hogy a Magyar Egyházban van olyan személy, mint a Barsi Balázs atya, amelynek éppen neki köszönhetően magyar nyelven is híressé vált a már említett boldog John Henry Newman bíboros, akinek néhány írásait neki köszönhetően megtalálhassuk magyarul is. Boldog Newman bíboros nagy példája a kereső léleknek, aki néhányszor váltott egyházat élete során, amíg megtalálta Krisztus egyházát a római katolikus egyházban. Newman bíboros 1801-ben született Angliában, édesapja anglikán, anyja ősei pedig francia kálvinisták. Miután teljesen meggyőződött arról, hogy Isten a cölibátusra és az emberek szolgálatára hívta el, szemináriumba jelentkezett, és 1824-ben anglikán diakónussá, majd 1825-ben anglikán pappá szentelték. Röviddel szentelése után az oxfordi Szent Kelemen templom szolgálatára rendelték, majd 1828-tól 1843-ig, tehát 15 éven át az oxfordi egyetem Szűz Mária templomának lelkésze lett. Az oxfordi egyetem lelkészi szolgálata közben nagy buzgalommal látott hozzá az egyházatyák tanulmányozásához, és ezek a patrisztikai tanulmányok egyre közelebb vitték a katolikus tanításhoz. Azaz elhatározás kezdett érlelődni benne, hogy a kereszténységet nem kell védeni a kor teológiai liberalizmusa ellen. Ez a liberalizmus azt hirdette, hogy nincs egy vallásban sem objektív, sem biztos igazság, ezért minden vallás azonos értékű, valamennyit el kell tűrni, a dogmák ugyanis csak vélemények. Drága testvérek, éppen ez a konzekvenciója, a liberalizmus a protestantizációnak a konzekvenciója, és éppen ezt hirdeti, ezt manapság is tanálkozunk ezekkel. Egy vallásban nincs objektív valami, nincs egy biztos igazság, de ez hazugság, mint tudjuk, hogy az, amit hiszünk, az mind igaz. És ez alapján, ha ez igaz lenne, akkor minden vallás azonos értékű lenne, de ez nincs így. Newman 1833-ban egyik alapítója, majd szellemi irányítója lett az úgynevezett oxfordi mozgalomnak, amely irodalmi hadjáratot indított az anglikán egyház megújulása érdekében, és le akarta győzni a High Churchben eluralkodó liberalizmust. Newman ekkor dogmatikailag is egyre jobban közeledett a korábban megvetett, úgynevezett antikrisztusi és római rontásnak tekintett katolikus egyházhoz. 1839-től egyházatyág újabb tanulmányozása után egyre fokozódó bizonsággal jön rá, az ősegyház és a mai katolikus egyház azonosságára, hogy az ősegyház nem az anglikán, hanem a római katolikus egyházá fejlődött organikusan. Az anglikán egyházzal szemben ébredt kételje után 6 éven keresztül álhatatosan imádkozott és böjtölt a világosságért. Drága testvérek, ez milyen mély példa keresni az igazságot. 6 éven át böjtölve és imádkozva, hogy mi is valóságosan a helyes. 1843-ban, mivel már nem érezte magát az anglikán egyház elég jó fiának, lemond plébániájáról, ott hagyja ragyogó akadémiai pályafutását, lelki gyermekeit, hosszátartozóit és legjobb barátait, és teljes magányba vonul. A hosszas elmélkedések és a kemény aszkézis végül megérlelték benne a megtérést, 1845. október 9-én néhány barátjával együtt letette a katolikus hitvallást Boldog Dominik Barberi előtt és katolizált. Technikusunk jelzi, hogy van telefonhívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel köszöntöm, Mária vagyok. Az idő megvesztegethetetlen. Ki mondhatja ezek után azt, hogy nincsenek objektív törvények? Igenis vannak, amiket nem lehet megváltoztatni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Amen. Köszönjük a telefonhívást, és folytassuk, ha még valakinek lenne valami kérdése hozzá, hűzni valója, tapasztalata az elhangzottakhoz, az megteheti a 00421357727272-es telefonszámon, 00421357727272-es telefonszámon. Az igazság, drága testvérek, és a hazugság, visszatérve Newmanhez, hamis ökumenizmussal történő összezavarásától így óv minket Newman bíboros. Soha nem volt annyira szüksége az anyaszentegyháznak olyan emberekre, akik küzdenek a vallási liberalizmus szelleme ellen, mint ma, mikor ójaj, e tévedés és egész földet csapdába ejti. A vallási liberalizmus az a tan, amely szerint nem található pozitív igazság a vallásban, hanem az egyik hitvallás épp olyan jó, mint a másik. És ez az a tanítás, amely nap-nap után erősödik. Egyetlen vallásról sem tudják elfogadni, hogy igaz legyen. Azt tanítják, hogy valamennyit meg kell tűrni, hiszen pusztán véleményekről van szó. A kinyilatkoztatott vallás nem igazság, hanem érzés és ízlés dolga. Nincs is feltétlenül szükség hitre a vallásos gyakorlathoz. Az ember egyszerre járhat protestáns és katolikus templomba, és mindkettőtől okulhat, holott egyikhez sem tartozik. Lelki gondolatokról és érzésekről kvaterkázhatnak anélkül, hogy bármit tudnának hitük közös pontjairól, vagy hogy ilyen igény egyáltalán felmerülne bennük. Ördögi szövetség jött létre napjainkra, mely szerte az egész világról felsorakoztatja a maga szállás csinálóit, megszervezi magát, intézkedik, behálózza Krisztus egyházát, és általános hitehagyást készít elő, folytassa Newman. Hogy ez a hitehagyás majd az Antikrisztus megjelenéséhez vezete, vagy valami még késlelteti ezt, ahogy az már oly régóta történik, nem tudhatjuk. Az azonban biztos, hogy ez a hitehagyás a maga összes jelével és eszközével együtt a gonosztól van, és a halál ízét árasztja. Távol legyen bármelyikünktől, hogy azon egyikűjék közé tartozzunk, akik a körülöttünk ólálkodó csapda fogásába esnek. Távol legyen tőlünk, hogy megtévesszenek a szép ígéretek, melyekbe a sátán mérget rejt. Gondoljátok, hogy olyan ostoba lenne, hogy nyíltan és egyenesen fogja kérni, hogy csatlakozzatok az igazság ellen viselt háborújához. Dehogy, csalival próbál megejteni. Polgári szabadságjogokat kínál, egyenlőséget ajánl. Drága testvérek, ez nagyon aktuális téma, mikor tanúi vagyunk a Európában történő dolgoknak is. Polgári szabadságjogokat kínál, mármint a sátán, írja Newman, egyenlőséget ajánl, kereskedelmet és vagyont, az adók elengedését és reformot. Így rejti el, mire is készül valójában. A katolikus hithez való hűség általában kisebbségi jelenség marad, ahogyan arra Boldog John Henry Newman bíboros is rámutat. Akkoriban mindvégig azt gondoltam, hogy az általános hűtlenség kora jön el, és azokban az években a vizek valóban az egekig emelkedtek. Várom azt az időt, mikor halálom után csak a hegyek csúcsa lesz látható, mint apró szigetek a hatalmas óceánban. A katolikus vezetőknek nagy tetteket kell végrehajtaniuk, és nagy sikereket kell elérniük. Nagy bölcsességre és bátorságra van szükségük odafentről, ha megkívánják védeni az anyaszentegyházat ettől a szörnyű csapástól, és jól lehet, minden rászakadó megpróbáltatás csak ideig tart, kegyetlensége minden mértéket felül fog múlni. Az összes nagy változást a kevesek, nem pedig a sokak idézik elő. Az eltökélt, rettenthetetlen, buzgó kevesek. Kétségtelen, hogy a sokak sok mindent lerombolhatnak, de cselekedni csak azok tudnak, akik felkészültek a cselekvésre. Az éhínség idején Jákob fiai csak nézték egymást, de nem tettek semmit. A nagy dolgokat mindig egy-két ember teszi, aki kívülről talán igénytelennek látszanak, de szívük annál átadottabb, fel vannak készülve, nem hirtelen felindulásból vagy ügyük igazságában való homályos hitük okán, hanem a mélyen beléjük ivódott, gyakran ismételt okítás révén, és mivel az is nyilvánvaló, hogy kevés embert könnyebb tanítani, mint sokat, ilyen emberből is mindig kevés lesz. Tehát, drága testvérek, ezek voltak boldog John Henry Newman bíboros igen kemény szavai, amelyek mi számunkra is ezekben a mai napokban nagyon aktuálisaknak hangzonak, és azok is a mi számunkra. Egyrészt, ha vallási liberalizmusról beszélünk, akkor ő is rámutat a mi számunkra, egyrészt saját élete példájával, másrészt tanítása által, amelyet fel is olvastuk, hogy nem egyenrangúak a úgynevezett egyházak. Egyház csak egy van, Krisztus csak egy egyházat alapított, és ez a katolikus egyház. És éppen, mikor hűk vagyunk Krisztus egyházához, csak akkor lehetünk biztosak benne, hogy azt a tanítást, azt a hitet éljük, amelyet Krisztus ránk hagyott. És ez érinti az oltári szentséget, az eukarisztiát is. Mink csak akkor mondhassuk valódinak, igaznak a mi hitünket az oltári szentségben, ha azt a hitet valljuk meg, amelyet Krisztus hagyott ránk, nem emberi gőgnek az eredményét, mint azt lássuk Luther példájában, esetében is. Evvéget tényleg nagy fontosságú volt hittani kongregációnak, a prefektusának is a kinyilatkoztatása, amit mondott, hogy a reformációt illetve katolikus számára nincs mit ünnepelnünk. Nincs mit ünnepelnünk, mert ez egy szakadásnak a kezdete. És ha filozófiailag analizálnánk azt, amit ma liberalizmusnak nevezünk, és amit látunk Európa szerte történni, az éppen a reformációnak a gyümölcse. Erre nagyon jó filozófiailag rá lehet mutatni. De itt már egy cseppet eltértünk egyrészt a témáról, de lássuk, hogy mennyire össze vannak fűződve a témák. Egy kicsi dologban, ha eltérünk, hogy a végeredmény milyen nagy félrelövés. Úgyhogy ezért nagyon fontos minden egyes dologban, hogy az, a hitünk kell azt valljuk meg, amit Krisztus vallt meg, de ne hagyjunk fel a emberi ésszel is. Luther azt fogja tanítani, hogy az emberi ész is megvan rontva, és ez egyrészt igaz, de ő azt fogja, addig fog menni, hogy annyira, hogy nem képes megismerni az igazságot, és ez már téves. Drága testvérek, sokszor lássuk, hogy néha hitetlen embereknek is bizonyos kérdésekben úgynevezett paraszt ésszel sokkal jobb a világban a meglátásuk, mint nekünk, akik hívő emberek vagyunk, és tényleg erre kell törekednünk, hogy soha le ne mondjunk az ész használatáról. Ne esünk egy csak úgynevezett fideizmusban, ahogy ezt a protestánsok fogják mondani, sola fide, csak a hit. de ez nem így van. Egy szóval lehetne erről nagyon sokat beszélni, de tényleg legyünk résen, és ha ilyen valaminek, amiről ma is beszéltünk, tanúi lennénk, akkor tegyünk valamit érte, vagy meg kell szólítani egyes személyeket, hogy ez többé ne ismétlődhessen meg, hogy a katolikus templomaink maradjanak tényleg katolikusok, és a katolikus hitünk az oltári szentségben az legyen katolikus. Drága testvérek, nagyon szépen köszönöm kedves figyelmüket, imáikba ajánlom jó magamat, és jövő héten ma nem fogjuk ezt a témát folytatni, ezt majd húsvét után vissza fogunk térni, de mivel nagy szombat lesz, akkor éppen húsvét titkáról és az oltári szentség kapcsolatáról, ugye tudjuk, hogy az oltári szentség, a liturgia, a szentmise, az valójában a húsvétnak a megélése. Erről fogunk mindenről jövő héten elmélkedni, nagy szombaton. Addig is örülni fogok a találkozásra, mindenkinek szép napos szombati napot a szűzanya oltalmában kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lubomír Urbáncsok teológussal.